Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, karácsony ünnepe utáni vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Életünk legfontosabb kérdéseit veti fel ez a mai ige. Tömör, talán nehezen is érthető, nem csoda, hiszen ez az evangélium, János evangéliuma olyan fogalmakat használ, mely fogalmakat a gnosztikusok használtak, a gnózis tudást jelent, pontosabban felismerést, felismert tudást. Nos, amikor János próbálja az ő szárnyaló gondolataival megfogni a megfoghatatlant, akkor érezzük azt, hogy itt bizony nagyon oda kell figyelnünk az ő mondataira. Bizonyságtevés ez a javából. Igénk tulajdonképpen egy olyan problémát vet fel, ami egybefonódik egész lényünkkel, életünkkel, és az Istennel nem különben. Hiszen olyan kérdésekre ad választ ez az ige, amely kérdések egész életünkben talán gyötörnek minket, engem mindenféleképpen. A 3 kérdés, mely sok-sok lelki gyötrődést okozott számomra, és néha okoz még most is, ezeket nézzük meg együtt közösen. Valamikor a tinédzserkorban szakad ránk először ezeknek a kérdéseknek a súlya, amikor rádöbbenünk, hogy a saját életünket kell élni. Nem a szüleinkét, a sajátunkat. Micsoda kihívás, micsoda felelősség. Az első kérdés, amit felvet ez az ige, kinek kellek? Sokan vannak, akik senkinek nem kellenek, vagy csak úgy érzik, hogy nem kellenek senkinek. Különösen érzik ezt a gyermekek, meg az idős emberek. A gyermek nem felesleges, az idős ember sem. Ha egy társadalomban a gyermek az anyagi teher, és még nagyobb teher, financiális teher az idős ember, és ez a közvélemény, ez uralkodó, akkor bizony ez a társadalom beteg. Kinek kellek? Gyermekek és idős szülők gyakran megélik azt, hogy a tudásuk kell, a munkájuk kell, a pénzük kell, a testük kell, de ők maguk senkinek nem kellenek. A másik kérdés, mennyit érek? Kevesen vannak, akik tárgyilagosan tudják értékelni önmagukat. Többen vannak, akik túlbecsülik önmagukat. Még többen vannak, akik meg alábecsülik magukat. És tele van a világ beképzelt, lekezelő és kisebbségi komplexusokkal küszködő emberekkel. A 3. kérdés, a kinek kellek és a mennyit érek után, hol a helyem? A legtöbb ember nem érzi azt, hogy ez az én helyem. Miért? Azért, mert a legtöbb embernek nincs életcélja. Ha lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy az elvetett mag az termést hozna mindenhol. Márpedig nem így van. A magvető példázatából tudjuk, hogy a háromnegyed rész nem hoz termést. Nem jó helyen van. Azt mondják a hozzáértő statisztikusok, szociológusok, demográfusok, hogy a fiataloknak a háromnegyed része az kényszerpályán van. Nem azt csinálja, amit szeretne. Vagy sokszor nem azt csinálja, amit tud. Mai igényben tulajdonképpen ezekre a felsorolt kérdésekre találhatunk választ. Kinek kellek? Istennek. Istennek kellek. Azért születtem erre a világra. Úgy, ahogy. És Isten elfogad úgy, ahogy vagyok. Az egy másik kérdés, hogy nem enged úgy hagyni, ahogy vagyok. Fejleszteni akar. Növelni akar. Nevelni akar. Emelni akar. Istennek kellek. És ez csodálatos. Neki kellek. A másik kérdés, hogy mennyit érek? Hát az ige azt mondja, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Ennyire fontos vagyok a világban, én is. Még én is. Mennyit érek? Hát ennyit. Az egy másik kérdés, hogy írásmagyarázók, teológusok vitatkoznak azon, hogy most hogy is van ez az egész. Krisztus az most adta magát, vagy hagyta magát. Vitatkozzanak rajta. Mindenféleképpen a legfontosabb az, hogy ez az egész az Istentől jön. És hogyha tudjuk azt, hogy minden Istentől jön, és Isten felé megy, akkor tudni fogjuk, hogy hol a helyünk. Itt és most. Hol a helyünk? Isten közösségében. Isten az embert a közösségbe, a közösségre teremtette. Hányszor elmondta szociáletika professzorom. Isten az embert a közösségbe és a közösségre teremtette. A kicsibe is, a kicsire is, a nagyba is, meg a nagyra is. Mindenütt feladatunk van. Elsősorban az övé, a mieink között. A családban. Akiket Isten ránk bízott. A gyülekezetben, meg a tágabb ismerősi körben, baráti körben. Nem olyan egyszerű megmondani a másiknak azt, hogy figyelj, szerintem nem jól csinálod, amit csinálsz. Nem lesz ennek jó vége. Talán kevesebbszer kellene a poharat a kezedbe venni. Ki meri felvállalni ennek a konfrontációnak a lelki terhét? Nem az én dolgom, nem szólok bele. A keresztény vallás az egyetlen olyan vallás, amelyik nem azt mondja, hogy hát igen, annak a másik embernek ez a karmája, ez a sorsa, ő választotta magának. A keresztény ember azt mondja, nem, ennek a másiknak, ennek a nyomorultnak, ennek a lecsúszottnak, aki éppen ott fetreng a sárban, tökrészegen, ennek az embernek is van egy méltósága. Egy emberi méltósága. Hogy az állapota az annyira gyalázatos, amennyire gyalázatos, igen. De méltósága van. Az igazi pedagógia, és Istennek ez a nagy pedagógiája, az igazi pedagógus az, és az igazi pedagógia az, ha fel tudja mutatni egy pedagógus, hogy hova juthatsz el. És akkor már nem neki kell beidomítani a leckét, hanem majd az a tanuló, az majd megtanulja, mert tudja, hogy hova juthat el. Az Isten így nevel minket, hogy megmutatja, hova juthatunk el a Krisztusért. Egészen odáig, a mennyországig. Hol a helyünk? Az ő közösségében. Mert a közösségben mindenkinek az Isten személyre szabott célt adott. Isten be akar vonni téged is, meg engem is az ő országának építésébe. Persze a nagy kérdés számunkra mindig az, hogy Jó, de hogyan? Mert az világos, hogy a mi alkalmasságunk nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka ez onnan fölülről. No, de hogyan? Földi utazásunk során számtalan ok adódik, ami elkedvetlenít, elszomorít, elkeserít minket. Átélni a sikertelenséget, az eredménytelenséget, a betegséget, a veszteséget. Ezek mind közelebb vihetnek Istenhez. Na meg el is vihetnek tőle. Ha az Isten megengedte ezt, akkor én pedig azt mondom, hogy Uram Isten, akkor nem. Ha egyedül vagyok, teljesen magányos, nagy valószínűséggel inkább perlekedem az Istennel. Ha van egy közösség, ahol engem is hordoznak, ahová tartozom, ahol szükség van rám, ahol számolnak velem, akkor bizonyára éppen azért, mert együtt vagyunk, közösen könnyebb elhordozni a terheket, közösen könnyebben meg tudunk felelni a kihívásoknak. Miért? Mert a közösség szeretete vigasztal. Ha a közösségben Isten a legfontosabb, akkor az ő szeretete nyilvánul meg abban a közösségben. Ha más a legfontosabb, akkor az nyilvánul meg. Vannak egyébként ilyen élményközösségek, keresztények között is, ahol az élmény sokkal fontosabb, mint az Isten. Az én, az mindig fontosabb, mint az Isten. Az a vallás, ahol az én, vagyis az ego van az előtérben, az nem jó vallás, mert minden izmus, ami félrevezet, az az egoizmusból táplálkozik. A közösség szeretete tehát vigasztal. Közösségben, az Isten közösségében lenni jó, ezért kell szeretnünk az Isten, Luther olyan gyönyörűen magyarázza a KT-ban, Istent félnünk és szeretnünk kell. Hát nem gyönyörű. Istent félnünk, azaz tisztelnünk kell és szeretnünk kell. Mert ő félelmetes, és szeret minket. A vigasztalás Istene nagy segítség a bajban, a próbatételek között. Ha nem hisszük el, hogy Isten gondot visel mindannyiunkról, még rólam is, akkor hamar a reménytelenség mocsarába süllyed az életünk. A reménytelen ember, olyan szépen mondja a közmondás is, szalma szálba is kapaszkodik, mert hogy még attól is segítséget vár. A hívő ember nagyon jól tudja, hogy nem látja az Istent, de az igazi segítség mégis tőle jön. Onnan a vigasztalás Istenétől. Mert neki gondja van minden gyermekére. Ő gondot visel, ő a providencia dei. A gondviselés Istene, provideál az Isten, vagyis előre lát. Ezért gondoskodó Isten. Milyen nagy nyomorúság, ha valaki nem tud hinni a gondviselő Istenben, ha nem tud hinni abban, hogy az Istennek van hatalma arra is, hogy még a rosszból is elő tudja hozni a jót. A hívő ember, a Krisztus követő ember nagyon jól tudja azt, hogy szüksége van az Istenre. Az Istenre, akit megtapasztal naponta, vagy megtapasztalhat naponta. Meg kell tapasztalni az Istent úgy is, hogy az élet forgatagában állunk, és beleremeg a lábunk. Istent nem feltétlenül ésszel kell felfogni, hanem lábbal. Ez a bizonyos szent remegés. Uram Isten, hát ezt most megúsztam. Uram Isten, de jó, hogy ennek az élménynek a részese lehetek. Talán el se tudnám viselni ezt az örömöt, hogyha ez úgy folyamatosan tartana. Meg kell tapasztalni őt, de meg kell tapasztalni aztán természetesen értelemmel is. Ez viszont időbe telik, nagyon sok időbe. És az időből pedig kevés van. Hát... A keresztény ember is úgy van az idővel, mint a többi, a nem keresztény ember. spórol az idővel. Nem takarékoskodik, spórol. Deákjaimnak szoktam mondani, hogy gyerekek, a töredék időket használjátok ki. A töredék időket. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz csinálni semmit, hát akkor azt használd ki. Vegyél egy cetlit, tanulj meg valamit. Ezek a töredék idők a legfontosabbak, és ebből van a legtöbb. Mai korunkat, tehát a spórolás jellemzi a takarékosság helyett, így spórolnak. A spórolás az esztelenséget jelent tulajdonképpen, mert a takarékosság az fontos, de a spórolás a magyar nyelvben az valami egészen más. Szóval ma spórolunk egészségügyön, oktatáson, kultúrán, és spórolunk az egyházon is. Akik segítő, nevelő szolgálatban állnak, akik egyházban dolgoznak, akár fizetetként, akár önkéntesen, azok tudják, hogy a segítő, nevelő szolgálatban álláskor a legtöbbet lehet adni a fele barátnak. Miért? Mert minőségi időt tudunk adni a másiknak, minőségi életet. És mivel a keresztény ember spórol az idővel, sajnos, ezért úgy gondolja, hogy a gondolkodás sémáival sok-sok időt megspórolhat. És akkor ilyen több évtizedes, vagy több évszázados szópaneleket zúdít rá a másik emberrel, ahelyett, hogy felvállalná a másik emberrel való dinamikus konfrontációt a kommunikációban. Isten szeretetét nem lehet statikusan átadni. Ha valaki ilyen vigyázban állós hittel próbál az Istenről bizonyságot tenni, nos, az valahogy nem életszerű. Attól az ember távol akarja tartani magát. Isten szeretete ugyanis egészen más. Isten szeretete nem teljesítmény elvű. Meg kell csinálnod ezt, ezt, ezt és ezt. Persze nagyon jó, ha megmondják, hogy mit kell tennem. Ezért vannak olyan világvallások, vannak olyan felekezetek, kereszténységen belül is, ahol megmondják, hogy mit kell csinálni. És az emberek úgy néz ki, hogy boldogan ott vannak. Mert nem kell gondolkodni. Isten azonban azt akarja, hogy gondolkodjunk. Mert csak gondolkodáson keresztül lehet eljutni a szabadságra, a szabad döntésre, hogy nem muszájból döntök én az Isten mellett, hanem önkéntesen. Ha valaki muszájból szereti a párját, a feleségét, hát akkor nagy baj van. Önkéntesen kell igent mondani a másikra, meg önkéntesen az Istenre is. És ha ez megtörténik, akkor részesei lehetünk a csodának, hogy Isten támogat minket. És ha Isten támogat, ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Ha Isten támogat minket, akkor ez lehet az életünk alapja. Akkor számíthatunk az Istenre. Akkor számolunk az Istennel, hiszen ő is számol velünk. Ha nem számolunk az Isten erejével, akkor erőtlenek vagyunk, és ha nem engedjük be az ő fényét a mi életünkbe, akkor sötétségben botorkálunk. A keresztény ember is néha sötétségben botorkál. Az ember sokszor érzi, hogy helyrehozhatatlanul nagy bűnöket követett el. Esetleg olyanokat, amit el sem merne mondani. Nem csak Isten ellen, nem csak fele barátja ellen, önmaga ellen is. A büntetést ilyenkor, legalábbis egy darabig az ember megérdemelten hordozza. De egy idő után ez teher és elválasztja az embert az Istentől. Ezért fontos, hogy a gondviselés Istenében higgyen az ember, hogy az Isten a rosszból is jót tud előhozni. A begyógyíthatatlannak tűnő sebekre is ő adhat gyógyírt. Minél korosabbak vagyunk, annál inkább belátjuk, hogy életünk folyamán nagyobb kereszteket is kaphattunk volna, mint amiket kaptunk. Más nagyobbat kapott. Ami egyébként látható, az talán könnyebb elhordozni, mint ami láthatatlan. Milyen nagy kereszteket hordozunk belül. Az érthetetlennek hit körülmények közepette az ember végül is az Istenbe kapaszkodik. Mert ha nem kapaszkodik bele az ő kezébe, akkor beleesik a szakadékba. Így az érthetetlennek hit biblikus mondatok is Isten titokzatos világában értelmet nyernek. Ott igazán nyilvánvalóvá válnak az isteni elgondolások vagy akaratok, ha ilyen emberi módon fogalmazunk, akkor rádöbbenhetünk, hogy ő nagyon szeret. Mert az Isten nem más, mint az az erő, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget. Amit látunk, az tulajdonképpen nem más, mint az ő teremtettségi himnuszának a hangjegyei. Milyen nagy csoda, hogy ennek a felfoghatatlan teremtettségnek a részesei lehetünk. És milyen nagy nyomorúság, ha úgy érezzük, hogy ezt nem nekünk teremtette az Isten. Márpedig neked is, meg nekem is teremtette a napot, a levegőt, a színt, a virágokat és egymást. Amilyen távolinak tűnik az örökkévaló, olyannyira a közelünkben van. Jézus ezért mondja, Isten bennetek van, Isten országa közöttetek van. Bennetek van a lelketek mélyén misztikusan, és közöttetek történik, amikor jót cselekeztek. Persze kell ehhez egy képesség, hogy ezt meglássuk. A keresztény ember reménysége, hogy bennünk munkálkodik a Szentlélek, ő az, aki felhív minket, ő az, aki megtart minket, ő az, aki megindítja a lelkünket, hogy teljesítsük mindazt, amit ő a szívünkre helyez. A kérdés ilyenkor már csak az, hajlunk-e arra, hogy megcselekedjük mindazt, amit Isten végtelen bölcsessége révén a szívünkre vagy a lelkünkre helyezett. Mert nem nyomorító kényszer, hanem életünket emelő kiváltság bevégezni az ő szeretet akaratát. Azt a szeretet akaratot, melyre példát kaptunk a Krisztus Jézusban. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy csupa szeretetből elküldted egyszülött fiadat, és általa megbékéltetted magaddal a világot. Nyisd meg szívünket igét hallására, hogy megbéküljünk veled, és békességet követei legyünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.